A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. 7 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 6 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lobogunk, Petőfi. Költő a jelszavak mögött.
Hol a szem? Szemével farkas szemet nézni. Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s e máji napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák.
Milyen is volt ez a mindenkori igényeknek megfelelően átmázolt hamis Petőfi kép, amely ellen Babits tiltakozott Petőfi koszorúi 1923 című versében. Milyenek a jelszavak? A népről, a néppel, a népnek, valamint lobogunk Petőfi. Valószínűleg önök is tudnák sorolni a hol bornért, hol simán demagóg, de mindig rossz ízű jelszavakat, amelyek a költő nevéhez kapcsolódtak. Persze ez így nem teljesen pontos, hiszen a szó, kapcsolódtak, arra utal, hogy mintegy magától történt ez meg, már-már véletlenszerűen, sőt, sorsszerűen. Pedig ki beszél itt véletlenről? Adott egy poéta, akinek költészete, élete és halála szinte abban a pillanatban mítosszá lényegült, ahogy a Segesvár melletti kukoricásban átdöfte egy kozák pikája. És ahogy a népszerű, már-már mesehősökkel az lenni szokott, minden hatalom, mely szájára vette őt, azon igyekezett, hogy fényéből rá is hújjon. Talán rendjén is van ez így, hiszen akit ünnepelnek, azt szavakkal formálják emlékművé. De valódi alakja csak tükör által homályosan látható, és sohasem színről színre. Archív felvételünkről Gáti Józsefet hallják.
Ki ünnepli őt ma? Mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastól a vakond, avagy gyáván bújik, s a bilincses ajak rabszavakat hadar, csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit.
Petőfit kihasználta a kései monarchia. A hatalmát legitimáló Trianon sirató Horthy-korszak éppen úgy, mint a kompromisszumra hajló 70-es évek. De egyik sem nyúlta le olyan hamisan, olyan szemérmetlenül, mint Rákosi és köre. 1948. január 1-én elindult egy kormányvonat a költő szülőfalujába, Kiskörösre. Rajta a vezető párt és állami funkcionáriusok, irodalmárok, kutatók. Látszólag minden arról szólt, hogy méltón ünnepeljék meg a 48-as forradalom és szabadságharc 100. évfordulóját. Valójában egy diktatúrába forduló rendszer keresett magának mutatós önigazolást. Margócsi Istvánt az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának 18-19. Századi magyar irodalomtörténeti tanszékének vezetőjét hallják.
Amióta Petőfinek 1882-ben itt a Pesti Dunapoeton szobrot emeltek, ez a szoba ugye máig ott áll, azóta tulajdonképpen nem nagyon találunk olyan fontos országos jelentőségű politikai mozgalmat, vagy országos nemzeti jelentőségű kurzust, amelyik Petőfit ne próbálta volna ideológiájába beilleszteni, politikai stratégiáját valamilyen módon Petőfi nevével vagy költészetével legitimálni. legitimálni. Az igaz, hogy ez az 1948-49-es centenárium rendkívül erőteljes ideológiai nyomást gyakorolt az egész országra, és irodalmi művészeti hatása egészében véve káhosnak minősíthető, hiszen az a nagy művészetpolitikai teória, amit Horváth Márton, az akkori kommunista vezérideológus dolgozott ki Rivai József politikai irányítása mellett, az nagyon súlyosan és nagyon káhosan hatott a korabeli modern vagy modernizmussal kacérkodó irodalmi irányzatokra, ugyanis meghirdették ugye a lobogón Petőfi ideológiáját, miszerint a realista, egyszerű, közvetlen, forradalmány, népért hevülő költőt ő kellett alapesetnek tekinteni, ezt a költő típust és ezt a költészet típust kellett majd, hogy nem kizárólagosan előtérbe helyezni. Ez rendkívül brutális volt, hiszen tudjuk, hogy ez párhuzamosan zajlott a kommunista hatalom átvétellel, és hát egy rendkívül erőteljes államhatalom állt ezen ideológiai, művészetpolitikai célkitűzés mögött.
Most egy részletet hallanak a Magyar Rádió archívumából az 1948. március 15-i hivatalos állami ünnepségről. A kommentátor Gulyás Gyula és Szepesi György. A szónok Rákosi Mátyás.
100 évet kellett várnunk arra, amíg azok az eszmények valóságá váltak, amíg az ige testélet. Testélet egy nemzet akaratában, testélet 10 000-nyi ember lelkesedésében, dobogó szívében, akik ma mind összegyűltek itt a Kossuth Lajos téren, hogy zászlók alatt pompázó zászló erdőben fölvonuljanak ezen a szép tavaszi márciusi napon, hogy hitet tegyenek a márciusi ifjúság eszményei mellett. Csodálatos és színpompás a látvány, amely körülvesz bennünket itt március 15-én, kedves hallgatóim. Nemzeti zászlók lobogása közben áhítatos csendben hallgatja a tömeg a himnuszt.
És a tömeg lelkesen, boldogan, éljenezve jött el erre a hatalmas ünnepségre, ide, a Kossuth Lajos tére. Most is itt, végig az Alkotmány utcán, beláthatatlan ez a tömeg. Gyönyörű zászlók, színpompás zászlók, jelszavak, jelmondatok, képek, amelyek az 1848-as múlt nagyjait örökítik meg, és azok a képek, amelyek a mai, a mostani államférfiainkat, mostani politikai vezetőinket mutatják.
Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes lép a mikrofon elé, hogy elmondja ünnepi beszédét.
Tisztelt ünneplő közönség, elvtársak, vannak helyzetek, amidőn egy nemzetnél semmi sem fontosabb, mint az emlékezet. Engedjék meg, hogy Kossuth Lajosnak e szavait idézzem, amikor az egész magyar néppel együtt a 100 esztendő előtt megindult forradalomról emlékezem, és összevetem a népi demokrácia mai problémáit az 1848-as nagy történelmi év kérdéseivel. A forradalom vívmányai nem egyszer a papíron maradtak. A jobbágy felszabadítás vontatottan haladt, mert az országgyűlésbe bekerült földesurakat inkább érdekelte a megváltás összege, és az, hogy a régi előjogaikból minél többet megtarthassanak. Ezek voltak részben az okai annak, hogy Petőfi és Táncsics, e népi rétegek radikális, demokratikus képviselői a forradalom menetét egyre kevésbé tudták befolyásolni. A munkás paraszt összefogás most már megvalósulhatott, és a parasság megkapta végre az ipari munkásság segítségével azt a földet, melytől 1949-ben a forradalom bukásával elütötték. A népi demokrácia nem csak örököse, hanem tovább folytatása és befejezője mindannak, amit a 48 hősei, Kossuth, Petőfi, Táncsics célul tűztek ki. a 48-as szabadságeszmék továbbfejlesztését jelenti. A nagyüzemek, a bányák, a bankok államosítása, amelyeknek eredményeképpen a munka termelvénye nem kapzik tőkések profitját növeli többé, hanem a közösség érdekeit szolgálja. Van valami jelképes abban, kedves barátaim, hogy éppen az 1848-as március 100 éves évfordulóján történt a magyar demokrácia felmérhetetlen megerősödése, a döntő lépés a két munkáspárt egyesülésére.
Ránk tört a víz fergeteg vadharagja, ordas had áradatta kelt ellenünk.
Hát, igen. A második világháború előtt Magyarországon tilos volt a Varsaviankát énekelni. Major Tamás mesélte nekem, hogy ők raffinált ifjú munkások, ellenálló értelmiségiek úgy jártak túl a horti fasiszta rendőrség eszén, hogy az induló dallamára Petőfi Sándor szeptember végényének szövegét énekelték. És ifjú ellenálló szívük milyen hősiesen dobogott. És meneteltek, és daloltak, és daloltak, és meneteltek. Még nyílnak a völgyben a kertény virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod a mottan a téli világot, már hó takará el a bércikedő. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, még benne virít az egész kikelet. De íme sötét hajam őszbe vegyül, már a tél derre már megüti fejemet. Elhull a virág.
Miképpen látja ezt az irodalom történész Margócsi István?
Természetesen Hákosék kijelentették, hogy az ő vezetésük alatt Petőfinek az összes álma megvalósult, hogy Petőfi lényegében 19. század közepi kommunista lett volna, akinek minden gesztusa a kommunista hatalomátvétel felé irányult volna. De persze ugyanilyen nagyon erőteljes politikai toezítással találkozhattunk a negyedszázaddal hamarabb megtörtént nagy Petőfi évforduló. 1923-ban ugye Petőfi születésének 100 éves évfordulóját ünnepelték, és akkor a Petőfi évet olyan hihetetlen tömegű ünneppel ülték meg, ami tulajdonképpen teljesen elképesztő, és ezen ünnepség sorozat közben számtalanszor elhangzott például olyan típusú állítás, hogy Petőfi ugye nem volt forradalma, hogy Petőfi az első világháborúnak az apostola lett volna, hogy Petőfi segítségével lehet majd visszaszerhezni a trianoni szerződésben elcsatolt területeket, akkor egy nagyon erős jobboldali ideológia használta föl Petőfi évfordulójának nemzeti ünneplés sorozatát a saját maga legitimálására. Más típusú, de ugyanolyan elképesztően szélsőséges állítások megfogalmazása van, mint amilyeneket 48-49-ben aztán Hákosiék tettek.
Kétségtelen, hogy ez volt a legdurvább hamisítás, bár korán sem az egyetlen, hiszen Petőfi mítosszá válása már a halálával elkezdődött. Ahány emlékező, annyi Petőfi. Mindenki máshogy és másképpen látta a segesvári csatatértől a szibériai ólombányákig. De ez még nem hamisítás, csak mitológia. A hamisítás akkor kezdődött el, amikor az éppen aktuális hatalom rájött, hogy Petőfi olyan, mint a Biblia. Mindenre találni az életművéből megfelelő passzust. Csak ügyesen kell csemegézni. 1912-ben Ady Endre így írt a Nyugatban. Esztendők óta folyik Magyarországon majdnem büntetlenül egy csúnya komédia Petőfi nevével Petőfi ellen. Rossz könyvek, farizeus beszédek, lelketlen ünnepek, lelkes üzletek omlanak és ömlenek. Kőszegi Péter irodalomtörténészt hallják.
Az nyilvánvaló, hogy Petőfi belép az irodalmi mitológiába a halálával, hát ez vagy döbbenetes dolog, hogy egy 26 éves fiatalember ugye az életét adja a hazáért, és ráadásul egy olyan fiatalember, aki mindenféle nemes eszméknek a hordozója, aki a szabadságot és szerelmet hirdeti, hát olyan nincs, hogy, hogy mondjam, ebből ne legyen valami fajta mitosz. De a hatalom, és hozzá kell tenni, hogy ehhez persze feltételek szükségesek, tehát a hatalomnak adott esetben szüksége van egy ilyen lobogón Petőfi típusú, hogy a Rákosista Horváth Mártontól származó szlogent idézem, egy ilyen típusú képre. Ehhez két feltétel kell. Kell egy ilyen típusú alkotó. Tehát tessék belegondolni, hogy mondjuk Berzsenyi Dánielből sosem lehetett volna lobogónk Berzsenyi. Mert nem lehetett úgy manipulálni, hogy hát abból a megfelelő társadalmi mondandó tűnjön ki. Ehhez az a Petőfi kellett, aki nagyon tudatosan már saját életében ezt az örök lázadó, lobogó, szabadság szerető imást teremti meg. A másik feltétel az nyilvánvalóan a hatalom részéről van. A hatalom mindig akkor tud kisajátítani, és mindig akkor akar kisajátítani egy költőt, hogyha vagy diktatúra, vagy legalábbis diktatórikus jelleggel rendelkezik. Nem diktatórikus jellegű hatalmaknak erre nincsen szüksége. Ugyanis az nyilvánvaló, hogy minden ilyen kisajátítás tömény meghamisítással jár. Ez igaz Petőfire, igaz József Attilára, igaz Ady Endrére, és így tovább. Kiragadott sorokkal, kiragadott mondatokkal alkotnak egy olyan képet, amelyhez a költőnek adott esetben az égvilágon semmi köze nincs.
És a halálához? Nagy Piroska 1967-es felvételén egy 80 éves juhászember úgy mesélte el Petőfi halálát, ahogy az öreg apjától hallotta. Egy legenda a sok közül.
Sok mondát hallottunk már Petőfi bujdosásáról, de haláláról ritkán beszél a nép. Éppen ezért meglepő Sándor bácsi emlékezése.
A Sarkad keresztúri saugorom, én ott volt, Bémakónak a táborába is szolgált én. Aztán így még reggel azt mondta, hogy még reggel látták, hát neki olyan kihajtókásos inga ott, de kardot viselt. Aztán szánsegédje volt a tábornok úrnak. Azt mondták, hogy látták, hogy a hídhőnél ott járt. De hát a Sándor, mert egyszerű ember, nem kívánta magos megtisztelést. Mondják, ez a Petőfi Sándor, azt mondja, mit sejt ez most? Itt azt mondja, körülbelül már tudatában vannak annak, hogy itt máma még összecsapás lesz. Délután meg is történt a nagy csata Paté. Fadokas Sándor sógorom azt mondja, hogy hát még ő is beszaladt a tengeri közé, mert nagy zűrzavar támadt. Petőfi Sándor pedig lóhalálból szaladt befele, de csak úgy ló nekül. Beszaladt a tengeri közé, de már ezek ott öt kozák utána mentek. Volt azoknál egyiknél kard, a másiknál meg az a hosszú két méteres pika, van három élő. Hát ez még aztán lesapódott volt a tökint, a múhar, mi lesapódott, hogy most mondja, ha még szaladok tovább, öten vannak utána, ami azt mondja, itt aprít fel paprikásnak. Úgy lelapult, hogy nem látott egyebben, csak mikor Petőfit körülkapták, ez aztán így meg is adta magát, hogy a karddal odahajtották neki. Először, amikor odavágtak, úgy felpattant egy kicsit a kard, amikor már még egyszer odasaptak neki, lebukott. Ezt az öreg sógorom nekem így élő szóval. Tehát az édesapámnak a nagynénye volt, annak a felesége. Hát nem gondolnám, hogy hazudta volna.
Fehér zubbonyban, sötét nadrágban az úton futok. Hátam mögött Vive la République, kék ló dobog, a hátam mögött, vashegyek futó célra hajlanak, dzsidálj a végét, kengyelbe akasztja a kék lovas, most szembefordulni, bivla. Szembe fordulni. Fehér zubbonyban utolsó ruhám kengyelbe akasztott dzsidák előtt. Vive la République. Szembe velem vív lovak dobognak, és senki sem.
Tulajdonképpen először a századforduló időszaka az, amikor jól megfér egymás mellett a forradalmi Petőfi képe a Schweikel szólva Légyszaros Ferenc József képpel.
Igen, hát ez viszont egy egészen máshová vezető bonyolult probléma, hogy mi az oka annak, hogy a magyar nemzet végül is egy nemzet hóhért, Ferenc Józsefet így a kebelére ölelt. Ez egy másik kérdés, az az érzésem. De természetesen igen, falusi falvédőkön ott van Petőfi is, és ott van Ferenc József is. Meg kell mondjam, hogy inkább Ferenc József, vagy gyakrabban Ferenc József. Kitűnően egészítik ki egymást ebben a sajátos nemzeti mitológiában. De ahogy Petőfit felhasználja a hatalom, az valami más. Az azért más, mert tudatos momentumokat tartalmaz. Nem egyfajta spontán hírterjedésről van itt szó, hanem arról, hogy a hatalomnak a saját legalizálásához van szüksége ilyen ünnepeken előrángatható nevekre, mint amilyen Petőfi. És ez alapvetően más, mint a Ferenc József Petőfi együtt szeretése, ha szabad így fogalmazni. Azt kell mondjam, hogy az egész 20. század többé-kevésbé arról szól, vagy arról is szól, ha ebből az egy aspektusból nézzük, hogy hogyan lehet Petőfiből a mindig aktuális politikai hatalomnak valamilyen fajta ideológiai előzményét koholni. Nézze, ez nagyon nem független 1848-49-től. Ha belegondolunk, az egész magyar történelemben nem volt olyan felkelés, szabadságharc, és így tovább, amelyet a nemzet egész egyöntetően élt volna meg. Egyetlen kivétel van. Az egész történelemben ebből a szempontból egyetlen kivétel van. Ez 1848-49. 48-49-ben minden társadalmi réteg összefogva egyértelműen vallotta azokat az eszméket, a Habsburgoktól való elszakadástól kezdve a polgárosodás eszméjén át számosat, és ez az egység volt az, amely tulajdonképpen összekötődött Petőfi nevével, és ezért lehetett mindig Petőfire hivatkozni. Valahányszor egy politikai erő nemzeti konszenzust akart fölvázolni maga mögé, akkor nem hivatkozhatott másra, csak Petőfire és Petőfin keresztül 48-49-re, mert az összes többi esetében nem talált volna ilyen jellegű konszenzust.
Úgy tudom, hogy egyszer valamikor a 19.-20. század fordulóján még arisztokrata hölgyek is a lobogójukra tűzték Petőfit, amikor egy Petőfi emlékház avatását ők végezték el, hisz ugyanakkor tudjuk, hogy Petőfi nem rajongott az arisztokratákért. Ezt az ellentmondást hogy tudták feloldani?
Hát a 19. század végére Petőfi, mint a nemzeti hatalom egyik központi figurája, mint kultúrkincs, ő már elvesztette radikális politikai töltetét, és akkor pedig hát egy arisztokrata ugyanúgy hajonghatott érte. De hát mondok én még nagyobb abszurdumot. A dunaparti Petőfi szobor avatásán Jókai Móra tartott egy igen szép és nagyívű Petőfit értékelő beszédet, amely elsősorban a költőt méltatta, a barátot méltatta az ember, de amelynek az utolsó bekezdései már odáig mentek el, hogy a kor politikai apológiájává is válhattak, hiszen Jókai úgy fejezi be, hogy tulajdonképpen minden jóslatot bekövetkezett, mindenben teljesen igazad volt, egyetlen dologban tévedtél, hogyha most élnél, beláthatnád, hogy van szeretett királyunk, mert hát Ferenc József uralkodása alatt beállt egy olyan békés konszolidáció, amit még nek te is elfogadnál. És ugye ennek a beszédnek a folytatása az igazi abszurdum, hogy Ferenc József császárhegy fogadáson megdicsérte Jókainak ezt a beszédét, mondván, hogy Petőfi is nagyon derék ember volt, és Jókai milyen derekasan kidomborította pozitív vonásait. Vagy ugye Van ennek egy későbbi furcsa játéka, hogy az 1930-as években Habsburg József Ferenc főherceg, a Felszárhegy családnak a leszármazottja, aki Magyarországon élt, és dilettáns költő volt, ő maga is írt egy verset Petőfihez, amiért meg is jelent, és van benne valami groteszk, hogy a vitéz főherceg az Kossuthoz és Petőfihez fordul történelem időzése folytán.
Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitvány gyönge báb, mit kény és kepp szerint lök, a sors idén odább, félénkebb a sors csak csahol, a bátroktól szalad, kik szembe szállanak vele, azért behagy magad. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne szállt hirdesse ezt, mint Endémosz te néznél, szebben beszél a tett. Építs vagy roncs, mint a vihar, s hallgass, ha művet kész, mint a vihar, ha megtevé munkáját elenyész.
A mindenkori hatalom kitermelte a mindenkori kurzusköltőket, kurzuskutatókat is, akik megrendelésre igény szerint dolgoztak. De a legjobbaknak nem kellett az évek teltével, rendszerek múltával fölülvizsgálniuk addigi munkásságukat. Amit például Éjes Gyula leírt, az vállalható volt a 30-as években éppen úgy, mint az 50-es vagy a 70-es években. Most a rádió archívumából Petőfiről tartott előadásának egy részletét idézzük föl, 1937-ből. Témája a költészet hatalma.
Leverni legfeljebb sereget lehet, népet soha, mert a nemzet addig él, amit csak egyetlen egy tagja életben van, ez benne mindnyájunk számára a nagy és a fölemelő. Világos után a magyarságnak nincs állama és katonája, de épp e megpróbáltatásban vizsgázik arról, hogy micsoda nemzet. A magyarság most a szörnyű próbák alatt mutatja meg, hogy mennyire megvan benne az, ami nemzetet igazán nemzetté tesz, a szellem. Mint annyiszor már a történelem folyamán, a magyarság most lesz igazán magyar, oly példásan öntudatos és egységes, hogy játszva veri vissza a lényegére, a sajátos nemzeti mivoltára irányított támadást, amely csak most indul meg igazán. Az ágyuk torkát beszögezik, de Arany János tinta tartójára szerencsére senki sem gondol. A tábornokok bitófán függnek, a parancsnokságot a költők vetik át. A maguk módszerével, a maguk hangján persze. De a módszer minden akadályt legyőzi. A cenzúrával, a fenyegetéssel, az üldöztetéssel szemben is övé az utolsó szó, ha más nem, hát a jaj szó, vagy a dacossal összeszorított fogsor. A költészetet, hogy nemzetkeres hangot vele, nem lehet elfolytani, mert a versben igazából nem az a fontos, hogy kinyomassák, hanem hogy megírják, vagy érezzék. Terjedhet szájról szájra is, sőt hat olvasatlanul is, pusztán azzal, hogy tudják, hogy van.
Így és a 30-as évek közepén írhat Nagy Petőfi könyvét, soha meg nem változtatta, egy idő után a 60-as években kibővítette, de lényeges tartalmi kérdésekben semmit nem változtatott. Ő a Petőfi élményét teljesen folyamatosan egységesnek állította be, és ebbe igaza is van. Élete végén írhat Petőfi töhedékei, vagy későbbi Petőfi versei ugyanazt a szemléletet mutatják, mint amit a 30-as években mutatott. Természetesen az egy más kérdés, hogy amikor a kommunista irodalompolitika a Petőfi ünnepségek során önünneplésbe fogott, akkor így és nagyon nehéz helyzetbe érezhette magát, hiszen azáltal, hogy az ő művét is felhasználják, az ő személyével is legitimálják ezt, valamilyen módon őt is bevonják ebbe az ideológiai hadjáratba. Így és ilyen típusú gesztusokat kénytelen volt megtenni, hiszen hát ő írt ebben az időben készült nagy, romantikus és hát történetszemléletét tekintve rendkívül naívan. A népi forradalmiság egyszerűségét sugalló filmet, a Föltámadott a tengert, amihez ugyan tudjuk, hogy nagyon sokszor radikálisan, cenzuriálisan átírták, de hát a végén mégiscsak vállalta, és ezzel a filmmel ezt a hatalomátvételi ideológiát valamelyest legalábbis nem bonta kétségbe. De természetesen még egyszer mondom, azáltal, hogy ő részt vett egy ilyen nagy ünnepségben, személyében, és azáltal, hogy azokkal, amiket mondott, semmiképpen nem szekte meg a 30-as években íjhatt Petőfi hűségét, vagy Petőfivel kapcsolatos nézeteinek konzekvenciáit.
1955 karácsonyának könyvslágere a Nyugatos Irodalmár 60-i Lajos könyve volt, aki régi újságcikkekből, emlékezésekből rakta össze a maga őszinte Petőfi képét.
31 évvel a szabadságharc lezajlása után születtem. Ennek a 31 esztendőnek fiatal emberre olyan hatása van, mint hogyha valamikor az őskorban zajlottak volna le ezek az események. Csak lassan-lassan eszméltem rá, mikor fiatal koromban az egyetemről jövött, betévedtem az egykori Pilvax, annak idején Scheible kávéházba, és ott egyszerre csak rájöttem, hogy itt milyen nagy események zajlottak le. Véletlenül 1911-ben vagy 2-ben ott voltam, mikor a Pilvax házat lerombolták, és lehullott a Scheible kávésnak a cégére, és az alatt a falban benne volt, hogy Pilvax. Ezt a pillanatot még láttam, és akkor neki esett a csákán. Szóval ilyen élmények, mondanom sem kell, rendkívül hatottak rám, most nem is szólva arról, hogy Gyulai Pál körében, aki egyetemen tanárom volt, és akinek a lapjába budapesti szemlébe dolgoztam, egy egész csomó olyan emberrel találkoztam, akik a 48-as eseményeknek személyes tanúi, vagy éppenséggel politikai, vagy hadi vezérei voltak. Mikor ez a generáció és ez a Pest eltűnt előlem, akkor valami hiányérzet támad bennem, és ezt szerettem volna valahogy kipótolni a korbeli följegyzések gyűjtésével. A példák közül kiemelem a következőt. Petőfi, miután még mint kezdő fordításokkal, regényfordításokkal nagy nehezen megkeresett néhány forintot, elhatározza, hogy pihenésre Mezőberénybe fog utazni, és pedig ottani rokonaihoz üdülni. Mielőtt elmegy, a mai Deák Ferenc téren, annak idején a Széntéren, ahol ócska ruhákat lehetett vásárolni, egy egész színészi kelengyét vásárol össze a maradék pénzéből, trikókat és jelmezeket, hogy mindennel el legyen látva történelmi és modern darabok számára. Azután egy új ládát vásárol, és az egész kincsel lemegy Orlaiékhoz, a festő apjához, aki neki rokona volt, és Schuster, lemegy Mezőberénybe. Ott az Orlai Soma a művész jelenlétében pakolja ki a holmiát, miután a pesti vásárt leírta az egyik barátja, a kipakolást leírja a másik, Orlai, aki azt mondja, szemem láttára húzott ki egy vadonatúj ládából új trikókat és jelmezeket a szerepei számára. Így kapcsolódnak az események, és az egyszerű események tanúi szemléltetővé teszik ezt a legendákba burkolt életet.
Újra csendes, elzúrtak forradalmai, szégyenre lecsendesült e szabadságát, nem bírta ki. szegény.
Megfigyelték már, milyen a jó költő? Legalábbis a hatalom szemszögéből nézvést. Hát először is optimista. Aztán jövőbe mutató. Álljon azon a piedesztálon előre tekintve. Csak semmi tépelődés, csak semmi kételj. Még utóbb az ünneplő tömeg gondolkodni kezdene. Hát kell ez nekünk?
Nyilvánvalóan tudatosan hasítanak ki egy szeretett Petőfiből, mondjuk a Félálomban című versen, mely szerintem az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb Petőfi versése, ahol az derül ki, hogy micsoda kétségek gyötrik ezt a férfiút, az bele nem kerülhet egy ilyen mitológiába, csak a leegyszerűsítő, egyértelműsítő, úgy manipulálható, hogy a kor politikai gondolatait kiszolgáló eszmék.
Ez igaz más költőkre is, hiszen Ady Endre meg József Attila ugyanerre a sorsra jutott.
Pontosan így van, hát kivált szegény József Attila, akiből hát a munkásosztály élharcosát és a ugye, proletariátus nagy költőjét csinálták, és a dolog mindig attól bonyolult, hogy ebben is van részigazság. Tehát a hatalom annál mindig okosabb, hogy miközben hazudik és manipulál, de valamilyen fajta részigazságot használ föl. Csak hát ez rész, és nem az egész.
Tulajdonképpen nem arról van szó, vagy nem mindig arról van szó, hogy hazugságot mondanak egy költőről, hanem hogy egy sokszínű költő, sokszínű alkotásából, életművéből csak bizonyos dolgokat emelnek ki, másokat meg elfelejtenek.
Ez két szempontból is így van. Egyrészt, hát ugye ez a módszer alkalmas arra, hogy a hatalom a megfelelő ideológiát kovácsolja a költőből. Másrészt meg minden igazán nagy költő, és most nagyon nagy költőkről beszélgetünk, sokkal színesebb egyéniség annál, és sokkal összetettebb annál, hogy erre alkalmas legyen. Alapvetően alkalmatlan, ez egy megerőszakolás. És mert alapvetően alkalmatlan, ismétlem, amit korábban mondtam, ez a fajta módszer demokráciákban ismeretlen. Petőfi esetében is a népiesség, mint egy ilyen nemzet, mentő eszme, mint egy mindenek fölött álló eszköz, stb. Üdvözöltetik, ami teljes meghamisítás. Petőfi alapvetően liberális volt. Természetesen ezt a szót én most ötvösi 19. századi értelemben használom. Ezt a liberális Petőfit közelmúltig nem volt hatalom, aki hajlandó lett volna, hogy mondjam, befogadni, megismerni, a maga összetett politikai nézeteivel együtt kezelni.
Petőfi egyik avatott ismerője, Fekete Sándor, 1972-ben így láttatta azt az egyszerűsített, sematikus Petőfi képet, amely még irodalmi körökben is elterjedt volt.
Az egész világon, még Petőfi legjobb méltatói között is igen sokszor akadtak olyanok, akik egysíkúra, primitívre festették Petőfi portréját. Engedje meg, hogy itt felolvassam Heinrich Heinének, aki egyébként a költő első igazán jelentős világirodalmi nagyságú méltatója, egy ítéletét. Petőfi annyira egészséges és primitív, hogy Németországban senkit sem állíthatnék melléje. Nekem magamnak is csak néhány ilyen természetes hangom van, ezzel szemben az a benyomásom, hogy szelleme nem túlságosan mély, s hiányzik belőle minden hamleti vonás, a maga és népe szerencséjére. Ha Heine nem Kertbeni Károlynak iszonyatosan rossz fordításaiból ismerte volna meg Petőfit, hanem egy jó költő tolmácsolása alapján az igazi Petőfit ismeri meg, amely tartalmazza a Felhők vívódó verseit, de a Felhők után írt Világosságot című költeményt, az Apostolnak azokat a passzusait, ahol Petőfi vívódik azzal, hogy érdemes-e forradalmárnak lenni, hogy vajon nem ábrándos golyhó-e az, aki hisz az emberiség haladásában, hogy vajon nem forog-e körbe az egész emberiség. Petőfi egy új Hamletként száll szembe igenis ezekkel a kérdésekkel, érzésekkel, nem is egyszerűen azzal, hogy érdemes-e lenni vagy nem lenni, mert hiszen ezt mindannyian eldöntjük pusztán azzal, hogy létezünk, élünk, hanem azzal a még fájdalmasabb kérdéssel, hogy a világtörténelem sok kiábrándító tapasztalata, tanúsága ellenére érdemes-e mégis újrakezdeni, mindig küzdeni, vállalni a kockázatot, a harcot. Azt mondhatnám, Madácsi kételjel figyelte ezt jóval az ember tragédiája megszületése előtt.
A harsány színekkel festett tablóra természetesen a végtelenül leegyszerűsített, könnyen befogadható népies költőképe került. Talán ennek lett a következménye, hogy szinte kínos, kényelmetlen Petőfit szeretni. Nem is ismerik, de azért lázonganak ellene. Még azok a költők is, akik tagadják a szellemi rokonságot, azok is Petőfi köpenye alól bújtak ki. Vajon árt-e Petőfinek ez a hivatalos népszerűség? Margócsi Istvánt és Kőszegi Pétert kérdezzük.
Petőfit nagyon sokan bíhálták, nagyon sokan megpróbálták megfosztani ettől a mítikus hangtól, ami őt körülveszi, de mindenki valamilyen módon hozzányúlt, nagyon sokan egyszerűen követték, vagy példaképnek tekintették, a legnagyobbak közül mondjuk itt Ady Endrét lehetne említeni, nagyon sokan távolságtartásukat fejezték ki, de még olyan első pillantásra eltérő alkatú figurák, mint Pilinszky János, Vörös Sándor, vagy Már Helyi Sándor a legnagyobb reverenciával nyúltak Petőfi alakjához és költészetéhez. Petőfihől a mai napig meglepően nagy számú költői vallomás, költői produkció születik. Lényegében az egyik legmeglepőbb fordulata az utóbbi éveknek, hogy a legfiatalabb posztmodern generáció is nem csekély mennyiségű Petőfi verset vagy Petőfi új értelmezést próbált így vagy úgy föltüntetni. Én mondok egy nagyon jó példát, az egyik igen jelentős költő, vagy 20 évvel ezelőtt oda nyilatkozott, hogy Petőfi akkor is a legnagyobb költő lenne, hogyha nem ért volna egyetlen betűt sem. Mert még ezt az abszurdumot is megkockáztatta, hogy Petőfinek a szellemisége az nem is igazában a szavakban, a nyelvi gesztusokban, hanem abban a szellemiségben, vagy történelmi hagyományrendszerben van, amely körülötte kiépült, és azóta is él. Petőfinek a 19. század közepén, második felében olyan hatalmas népszerűsége és olyan hatalmas mítosza és kultusza élt a magyar nemzetben, a magyar nemzeti tudatban, hogy ezt a politikai manipuláció modern korszakában egyetlen rezsim, egyetlen mozgalom sem engedhette meg, hogy ne használja föl. Petőfi ugyanis abból a történelmi véletlenből következően, hogy ő ő egyszer volt politikus, történelmi figura és költő. Az ő személyes élete két hatalmas ponton tökéletesen egybeesett a nemzet szimbolikusan felfogott életével, hiszen élete legnagyobb sikerét ugye március 15-ével érte el, ami a nemzet kibontakozásának egyik szimbolikus örömünnepének minősült. Továbbá halála, illetve hát eltűnése egybeesett a nemzet legnagyobb katasztrófájával, a szabadságharc elbukásával. Ebből kifolyólag ő messze többet jelentett már a 19. század végén, mint egy egyszerű költő, hanem lényegében a nemzeti politikai gondolat egyik ilyen kultikus, mondhatnám apostoli figurájává alakult át, olyan típusú apostoli figurává, amely a nemzet politikai gondolkodásának minden zugában hatást tudott kelteni. Hiszen a 19. század végének munkásmozgalma már állandóan Petőfivel legitimálta magát, a 19. század végének munkásmozgalom ellenes konzervatív irányzatai, mint Petőfivel óhajtottak jelvelni a munkásmozgalmi agitációval szemben.
A költő átalakul ilyen plakátemberré, és a plakátembereket, mint a plakátpszichológiában tudjuk, az emberek hamar megunják, tehát egy név lesz, amely elhangzik, de mi van ennél év mögött? Milyen valójában Petőfi költészet, ezt egyre kevesebben ismerik.
Ismerik-e Petőfit ma az emberek?
Hát ez nagyon messzire vezet ez a kérdés. Ugyanis egyszerűen lehet válaszolni, persze a válaszom az, hogy nem. De nem csak Petőfit nem ismerik. Tehát itt a kérdés inkább az, hogy egy nemzet miért nem tudja a saját múltját hasznosítani. Miért nem tud azzal szembenézni. Babicsot, Arany Jánost, Berzsenyit, Balassit ugyanúgy nem ismerik, mint ahogy Petőfit sem ismerik. Toposzok, előre gyártott elemek vannak, amelyeket el lehet mondani ezekről a költőkről. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem veszi az erőfeszítést a mai kor embere arra, hogy kommunikálni tudjon halottaival, hogy kommunikálni tudjon azokkal a igen bölcs és igen jó dolgokat író emberekkel, akik hát mégiscsak a szellemi ősei. Valószínűleg azért, mert nem tekinti őket szellemi őseinek, mert egyfajta olyan identitászavar van ebben a korban, amely ezt nem teszi lehetővé. De ez messze túlmutat a Petőfi kérdésen és a Lobogunk Petőfi szlogánán.
Kedves hallgatóink! Lobogunk Petőfi címmel arról hallhattak műsort, hogy a különböző politikai rendszerek hogyan sajátították ki Petőfi emlékét. Archívanyagainkat a Magyar Rádió régi riportjaiból, műsorközvetítéseiből válogattuk. Szakértőnk Kőszegi Péter és Margócs István, zenei szerkesztőnk Weisz Gábor volt. A technikát Gyurmán Gábor kezelte. A szerkesztő Markovics Ferenc nevében is megköszönöm figyelmüket. Wagner Máriát hallották.
Istenére! unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket.
Lobogónk Petőfi. Egy életmű módosulásai. Margócs Istvánnal és Kőszegi Péterrel Wagner Mária szerkesztőműsorvezető beszélgetett, archív felvételekből szerkesztette és rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2007. március 16-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.